Mielőtt megformál imádott az anyaméven, már ismertelek. És mielőtt a világra jöttél, megszenteltelek, népek profétájává tettelek. Ennek az igének, az elhívás nagy és súlyos üzenetének a dimenziói messze meghaladják a júdeai ifjúnak az életét. Jeremiás fiatalember Júdából származik, Anátot falujából, a városából. De ez a isteni elhívás arról beszél, hogy Jeremiás már akkor elhívja Isten, már akkor döntött felül, amikor Jeremiás még semmit sem tud magáról, mert Isten megformálta volna az anyaméhen, mielőtt finálra jött volna. Már akkor elválasztotta magáját, amikor semmi beleszólás előtt nem lehet. De van egy másik dimenzió is, ahogy az elhívó szó messze túlmutat ezen a júdeai ifjún. És ez pedig az általa hirdetendő üzenetnek a horizontja, a távlata, hogy népek profétájává tette. Jeremiás tehát nem pusztán Isten népére, Júdára fogja majd az Úr üzenetét képviselni, hanem a népek előtt kell szólni. Ennek a kicsi, jelentéktelen népnek a szülöttje, mert Júda egy jelentéktelen nép az akkori világpolitikában, a hatalmas Egyiptomról, a félelmetes Babilonról, és aztán egy számos más nemzetről jelenti ki Istentől való felhatalmazásra, Isten akaratát és tervét. Az az ige, amelyet szólnia kell újra és újra, nem csak Júda történelmét formálja, hanem a korabeli nemzetközi helyzetre is hatással van. Annyira fontos ez, hogy Jeremiás könyvében 6 fejezet gyűjti össze a népekről szóló proféciákat. Ide érkeztünk el, 6 olyan fejezet, amit ugye nem olvashattam fel, hogy ami mind a népekről, különböző népekről szól. És erre csak egy szakaszát olvastam fel a Babilon elleni proféciáról, és csak egy rész, de most kitekintést adok erre a 6 fejezetre, az egész nagy egységre. Azzal a kérdéssel, hogyan van jelen az ige a népek között? Mit jelenthet ma számunkra Jeremiás fogalmazott ki nemzetközi szolgálat? Miben változik, miben hív minket új és nagyobb látásra, távlatokra? És ezen keresztül hogyan hív minket nagyobb odaadásra, éppen advent idején az ige a népek között? Ahogy mondtam, nem is 67 fejezet szól Jeremiás könyvében az 52-ből a népekről. Ebben a szakaszban az a proféta, aki feltehetőleg soha életében ki nem mozdult Júdából, kivéve amikor az élete végén elhúzolják Egyiptomba, de valószínű, hogy nem mozdult ki Júdából, 10 nemzetről hirdeti meg Isten üzenetét, tervét és akaratát. Ebből a 10 nemzetből a legnyugatabbra eső Egyiptom, 2400 kilométerre fekszik a legkeletebbre eső Élántól. Északon pedig Damaszkusz, délen Edom határolja ennek a 10 nemzetnek azt az együttes területét, amely körülbelül 1.200.000 négyzetkilométer volt akkor, ami nagyobb, valamivel nagyobb, mint ma egészen a területe. Felmondom még azt, hogyha az ember elolvas ezeket a proféciákat, hogy Jeremiás micsoda részletes földrajzi, politikai és történelmi ismeretekkel bír ezekre a népekre nézve. Jeremiás nem elintézi a idegen népeket és nemzeteket egy-két szóval, vagy egy-két mondattal, vagy egy fejezettel, hogy milyen fogány számot Isten elveszíti őket, és ügyeljenek, ahogy tudjanak el. Nem. Jeremiás proféta akkor is az ige szolgálatában áll teljes valójában, amikor az idegen népekről beszél. És pontosan kidolgozza az üzeneteket, művészi formával önti azokat a profécia műfolyat a szövetségben, költészet, és ebben részletes ismeretekre támaszkodik minden egyes néppel kapcsolatban. Ő valóban a népek profétája, aki életének a legjavát állítja az ige szolgálatába, akkor is, amikor nem a saját népéről, nem a saját nézetéről van szó. A Babilonnak szinte üzenetet tudjuk, hogy odaadja Szerájának, aki a már általunk ismert Bárdonnak a testvére, és aki elvittek Babilonba, hogy ott olvassak fel. A többi üzenetről nem tudjuk, hogy hogyan jutott el, hogy eljutott el a népekhez. De a Babilon eljutott. Jeremiásnak ebből a szolgálatából és ebből az elkötelezettségéből, ebből az odaszállásából egyértelműen visszatükröződik az, amit És erről beszélünk ma, Advent negyedik vasárnapján, amikor nem csak arra készülünk, hogy előttünk van tanács, hanem arra is tekintünk, hogy Jézus Krisztus visszajön megítélni a népeket és a nemzeteket. Ez az a hitvallás, Isten mindeneknek az Ura, amely átmegy, átfogja a Bibliát, annak kezdetéből a végén. És éppen ezért a keresztény hit mindig Isten a népekkel való munkálkodásának tervére a tárlatánél. Hadd mondjam így, hogy az a hit, amely ott van benned, mint a Szentlélek és az Ige által megszületett benned. Az az egészen személyes hit, amelyet azt mondhatod ma, hogy Jézus Krisztus az Úr. Ez nem az én és a te életed végcélja. Ez nem annak a végső fókusza. Igen, ennek a hitnek személyesnek kell lenni, egyéninek kell lenni. Olyan hit kell, hogy legyen, ami valóságosan a miénk, amely megkusakodott, megharcolt, és amely egészen valóságos és konkrét módon befolyásolja a mindennapjainkat, az életünk minden területét. Olyan hit, amit a szívünkben a Szentlélek munkája ajándéka által, ha Jézus Úrnak tudjuk ma hallani, amely hit, amelyek közel van a kapcsolatainkhoz, közel van a pénzünkhöz, közel van a szexualitásunkhoz, közel van a belső boldogsághoz, elégedettségérzéshez, ahhoz a meggyőződéshez, hogy az életünk nem üres és nem céltalan. És közel van a személyes nyomorúságainkhoz, a reménytelenségeinkhez, a szavakba sem ötvető érzéseinkhez, az eseményekhez, amelyek közül történnek, és ugyanakkor, ezenekhez is, mégis, ez, amit nem pusztán rólunk szól, nem a te személyes életedről szól kizárólag, vagyis nem is pusztán a családunknak a formálódásáról szól. Mert ez a hit összeköt azzal, ahogy a mi Urunk munkája, terve kibontakozik a világ történelem során. Ahogyan az ő akarata megvalósul a történelem eseményei között. És ezért beszél az Isten igéje a népekről. Ezért lesz Jeremiás a népek profétája, ugyanakkor, amikor ő Izrael, Júda profétája, és az Isten igének helye van a népek között. És ahogy azonban a tanácsokra készülünk, azt gondolom, hogy mindannyian inkább befelé fordulunk. Mert Jézus eljövetelének az ünnepe az a legtöbbek számára a lelki béke, a harmónia, a szeretet, a család ünnepe is folytathatnánk. Mindezekkel együtt, ahogy mi keresztények, hogy ezeken túl délnek Jézus ünnepeljük a karácsonykor, az ő eljövetelekor, számunkra is ez sokkal inkább a személyes és lelki dimenzióhoz kötődik. És karácsony ünnepésének ez a belsőségessége, mintha elmondanásítanám a mi személyünk előtt is azt, hogy amikor Isten eljön ebbe a világba, amikor az ige testé lesz, az a világ történelem meghatározó eseménye. Hogy Isten felhasználja Augustus császárt, aki az akkori egyetlen szuperhatalom, a római birodalom legelső embere, és Isten kihasználja fel őt arra, hogy az ő akarata valósuljon meg. Karácsonyi történet munkásán azzal kezdődik, tudjuk jól, hogy Augustus császár kiad egy rendeletet, egy népszámlálási rendeletet, és ezért kell Szegény Máriának és Józsefnek 90 hónapban eljutni Názáretbe Betlehembe, mert Betlehembe kell megszületnie a Mesiásnak, ami az uralkodójának, a világ, az egész világ urának és királynak. És aztán, ha Jézus szolgálatára nézzük, akkor azt mondjuk, hogy Jézus nem nagyon hagyta el Izraelnek a területét, de Jézus szolgálatára támadta a népet és a nemzetek. A tanítványait arra küldi el, hogy menjetek el és tegyetek tanítványokká minden népeket. És megérkeztünk a végéhez, a Jelenések könyvében minden nép, minden nemzet, minden törzs ott áll Isten előtt. És dicsőíti a mennyben az Urat, nem csak egyének. Az, hogy Jeremiás a népek profétája, hogy az igen megszólal a népek között, az Isten lényéből fakad, aki teremtett és aki megváltott. Az ő horizontja az egész világ, és ezért a mi horizontunk is legyen az egész világ. A hitünknek van egy ilyen oldala és egy ilyen dimenziója. És ez ma először is bátorítás és igazság. Isten népének a föld bármely pontján. Vigasztalás azoknak, akik elmúló és keresztények Vigasztalás nekünk, akik úgy érezzük joggal, hogy Magyarország élni inkább a szétesés, a reménytelenség, a testileg depresszió küszöbére sodródik. Mert Jézus az Úr. Vigasztalás, amikor a nyugati világ, és ebben mi is beletartozunk, kényelmében és jólétében, gazdagságában és csillogásában meggyengült, és sokszor korrumpálódott egyházat látjuk, és benne saját magunkat. Hatalmas bizonyosság, hogy Jézus Krisztus uralkodik a népek felett és a világ közvetlen eseményei felett. És mindez nem csak vigasztalás, értünk tovább, hanem nekünk is szóló erőteljes felszólítás és energiás. Mert ha Jézus Krisztus uralkodik, ha az ige jelen van ma is a népek között, ha Isten az igéje által kormányozza ezt a világot, akkor ez arra hívja bennünket, hogy mi legyünk tudatosan részesei az ige munkáján, mint Isten népe, személyesen és tudatosan adjuk magunkat oda annak az igének, amely túlmutat a személyes egyébként lelki bűnösségükre. Mert higgyetek el, ha tudom, hogy mit mondhatok, nem vagyok én Jeremiás, de nem csak Jeremiás, hogy pár apostolok, most sok nevet fogok mondani az egyház történelemből, Justin Mátyó, vagy Tertúli Jánoszó, Klervói Bernárok, vagy Bolyai Ignácó, Luterek, vagy Kánok, Sztároly Mihály, vagy Szegedés Istvánok, Jonathan Edwardsok, vagy John Wesley, Periszkróféták, hogy Billy Graham-ek vannak, és még sok-sok neves ember, amit vagy fel tudunk sorolni, vagy nem. Akiket Isten felhasznál az ige által a világ formálásában és kormányzásában, mert az igének elkövetett emberek 100 millió is vannak. Az a pici számít a mondén indiai kisgyerek, aki az igének ugyanúgy eszköze lesz abban, ahogy Isten formálja maga akaratát a népet és a világot. Úgyhogy nem ugyanaz, hogy ki vagyok én, hanem lásd, hogy az ige a népek között, amely megszólal Jeremiás ajkáról, ami végigmegy a világtörténelem során a Biblia tanúsága szerint. Ez az ige arra hívja bennünket, hogy a szívünk felváltódásával, minden pessimizmus vagy sopánkodás magunk mögött hagyva, teljes erővel szálljuk oda magunkat az Isten igének, a magunk környezetében, a világ rábízott részében. Isten erre hív, erre kötelezel, az ellen is. Az ő igéje munkálkodik. Hol tökélet? Munkálkodik. Azért, hogy ide 2-2 legyen egy kis megnyugváson. Ha már egy pár évéket, ezer évéket, hogy lelkileg egy kicsit megnyugodjon, békességeknél, hazamennek, hogy ide jöhet. Aztán Isten igéje, bejelenti ránk az igéjét, ezzel kezdjük. Elhívja nem jár, hogy legyünk ítéletet szakasztottaknak számos esetben Isten ígéretével és a jövőbeli kegyelem és szabadulás meghirdetésével zárulnak. Isten megítélte ezeket a népeket a Babilonon keresztül, bűneik, erőszakuk, kegyetlenségük, istentelenségük, bálványimádásuk miatt, de számos esetben a végül a tette. Erre fog jönni egy új nap, a szabadulás és az élet. Ez az az időszak, amikor Jeremiás saját népe Júda ellen kellett, hogy beszéljen, erről sok szó esett itt. Amikor Isten igéje Jeremiás száján Júdában az volt, hogy nézzétek, Babilon, ami ellenségünk, Isten eszköze velünk szemben. Alá kell magunkat vetni a Babilon inkább. És ezért Jeremiás ezen üzenet miatt mi volt a többiek számára, ahogy magyar mai szavak használja, álló idegen szívű hazafiaknak. És így tovább. Mert odaállt az idegenek oldalára. Mert az Isten igéje odaállította őt Babilon oldalára. Mert az Isten szembe állt az ő népével, amely nem akart megtörni, és nem akarta az életét Istenhez igazítani. És Babilon Isten eszköze volt az ítéletben, mert a nép nem tért meg. És hasonlóan fogalmaztak, kedves testvérek, a reformátorok a 16. században Magyarország. Ugyanígy, a Mohácsi rész után egy minden szempontból megrendült és széthulló, három részre szakadt országban, azt az igét szolgált, azt volt az igének a kezdő gondolata vagy pontja, hogy Isten megbüntette a magyar népet, a nép a nemzetek bűneit. A török Isten eszköze volt abban, hogy megbüntessen bennünket a bűneinket. Ezt hirdették a 16. században a reformátorok, és ezzel együtt hirdették, hogy de Jézus Krisztus van. Istennek a bocsánatát fogadhatjuk el, és oda térhetünk, visszatérhetünk, megtérhetünk. És ennek az igének nem helye volt a 16. században, hanem a 16. század végére az ország 90%-ban protestáns. Ez az egyház, ami a mi egyházunk, ami akkor született, az, ami lehet a örökségünk, és annak vagyunk mi ma a részesünk. A Jeremiás írja arról, hogy Isten egyik nép által megtéri a másikat, a részévé lett, annak az egyháznak a születésére, amely mi ma tagjai vagyunk. Lelki ősek, az evangélium továbbadói, a mi számunkra ezt kérdezték. De nézzétek visszatérve Jeremiásra, hogy Jeremiás az ige ebben azonban nem egy ilyen, mondjuk egy csúnya szóval, pro-babiloni ideológus, aki azt mondja, hogy bármi történik, ő mindig arra használja a profétai elhívást, hogy igazolja, hogy Babilon a jó. Mert Jeremiás az Isten igéjének az embere nem egy országnak, vagy egy népnek, nem Babilonnak elkötelezett ember. Hanem Isten igéjéhez oda kötözött ember. Nem egy politikai látásmód rabja, éppesztő kérdésre. Nem egy politikai látásmód rabja. Akármi gondolja is legyen. Hanem az Isten igéjének a szolgál. Az ige ahhoz az Úrhoz köti, aki uralkodó, és nem egy földi hatalom. Szeretett, hogy Isten igéje azt mondja, akkor egyszer csak vársz. 46. fejezetről a 49. olvassuk el. Babilon Isten eszköze a népek megítélésében. 51. fejezet, 51. fejezet. Babilon Isten ellensége. És Isten ledönti Babilon. Megfizetett Babilonnak, és támadja minden lakójának. Azért is a gonoszságért, amelyet a Sionon elkövettek szemetek rá. És ezzel jön a szabadulás. Jön a szabadulás a fogságból Isten népének. És azt mondja az ige a népnek, hogy ezért meneküljetek Babilonból. Mentse mindenki az életét. Ne veszetek el Babilon bűnei miatt. Én az ítélet Babilonra, ne veszetek el a bűnei miatt, hogy meneküljetek. Menjetek haza. Mert az Úr bosszulásának ez az ideje. Megfizet neki tetteiért. És hogy nem érkezik el Babilonnak az ítélete, nem fogják. Egyezzétek a nyilakat, készítsétek el a pajzsokat. Fölindította az Úr a méd királyok lelkét. Mert azt akarja, hogy feláldulják magukat. Magyarul jön egy ilyen hatalom. Persze a méd hatalom, amely felemelheti és amely ledönti Babilont. Az Úr eszköze most egy újabb irodalom. Tehát eseményeknek. A keresztény ember számára teológiai oldatlan. Isten felmegy a népeket, amelyek aztán kegyetlenek és felfogalmazottak lesznek, ezért később az Úr ledönti őket, mert az Úr uralkodik. Az Úr uralkodik, amikor az a Szovjetunió csak a közelmúltban tekintsük vissza, meggyengül és összeomlik. Miközben az elnyomott kis népek, ugyanúgy, mint Babilon idején, felvélegezték, és azt mondják, hogy szabadságban. Az Úr uralkodik, amikor az Egyesült Államoknak az egyetlen szuperhatalom. De az Úr uralkodik, amikor ez a hatalom erőszakossága és igazságtalansága miatt tekintélyeztés szemben el, elkezd meggyűlölni. És felbukkan Kína, meg felbukkan India, míg a következő évtizedekben négyen hatalmasabbak lesznek. Az független minden Istentől. Tudjuk látni, nem azt mondom, hogy olvasni és minden lépést megfelelhetünk Isten hallgatának. De tudjuk látni, hogy mi történik a világban. Értjük azt, hogy a két legnagyobb ország ezt mutat Indiára, amely hamarosan eléri Kínát. Ők ketten, mondjuk a földlakóinak a 40%-a. A két legnagyobb országban hogyan terjed a kereszténység? Soha nem volt olyan növekedése a keresztény egyháznak a történelem folyamán, mint Kínának azóta, hogy a kommunisták kirúgták onnan az összes nyugati keresztény misszionárius. Gombagon szaporodott a keresztény közösség, és mindenki így néz, hogy lehet. Véletlenül cselekti ezt Isten? Véletlenül növekedik a kereszténység Indiában? Mind a kettő mérjük, nagyon-nagyon pici. Nagyon-nagyon pici. De Isten tudja, hogy hogyan formálja a népek sorsát. Legyünk ezért társak. Dicsőítsd az Urat. És adjuk bele magunkat. Én tudom, hogy mindezek a folyamatok magyarázhatók politikai és gazdasági tényezőkkel. Így van. Ez nem jelenti azt, hogy nem Isten irányítja. Ha egy nép felfogalkodik, kőkös lesz és sokkal többet fogyaszt, mint amit megtehet. Sokkal többet gyűjt be más népek elnyomásából, a maga gazdagság érdekében, akkor az gazdaságilag és politikailag egy idő után elmehetetlenül és összeomlik. Ha az Isten akaratát nem veszi komolyan, összeomlik. És Isten lehet, és összeérte másokat. Végezetül, remélem én, milyen tudjának már. Igen, lehetőség. Végezetül, hova mutat mindez? Hol van ennek a vége? Egy fejről másik lemeljük. Jönnek a küldalmak, mennek a küldalmak. Általában ugye egy emberöltő az körsőben sokat nem jelentek a dolgokban. Hova fut az egész ki? Mi ennek a vége? Mi a távol? Mindezetek az eseményeknek az a konkrét irányok, az a kérdések könyvéről felolvasunk a szívóban, amiről, ami a jelenések könyve a nagy Babilon bukása. A jelenések könyvében tehát a nagy Babilon, a nagy Babilon összeomlására olvasunk. De hát Krisztus után az első században vagyunk, hol van már Babilon, sehol. De a magas jelenési szakasz néhány verse szó szerint ismétlődik szinte abban a szakaszban, János látomásában. És így János korában a nagy Babilon, a nagy parázsa után utalás lehetett Rómának, a római birodalomnak. A nagy Babilon mégsem elsősorban egy konkrét történelmi város vagy ország. Mindazok a hatalmak, amelyek felemelkedtek, aztán a magunk körjében, felfogalkodottságban, kegyetlenségében elvetettek Istentől, benne vannak ebben a bibliai képen, amit olvasunk, hogy a nagy Babilon. A nagy Babilon az ebben a világban jelenlévő Isten ellenes erő, Isten ellenes rendszerek szimbóluma. Egy lelkület. A nagy Babilon az a lelkület, amely testet öltött a történelmi Babilonban, de amely nem szült meg a történelmi Babilon bukására. Ez a lelkület, ahogy mondtam, az erőszakosság, a kegyetlenség, a felfogalmazottság, a hatalomimádat és a pénzimádat lelkülete, amely újra és újra testet ölt egy-egy birodalomban. De János látomását lehetünk a történelem végén. Összeomlik, megszűnik, elpusztul el a lelkület és a rendszer, és a helyével egyébként a mentélyek rá. nincs halálunk és vágyalunk és magasság. Azt olvastuk ezt a nagy Babilonról, hogy a történelmi Babilonhoz hasonlóan a bukása váratlanul és hirtelen következik be. És vele együtt sírnak és gyászolnak mindazok, akik hatalmától, hamisságából, felfogadottságából, istentelenségéből nagyon-nagyon jól éltek. És elnézve azt mondja Isten a népnek, menjetek ki belőle, hogy ne legyetek részesei bűneiben, és hogy a rámai csapások ne érjenek titeket. Ahogy a történelmi Babilon bukása, felszólítás Izraelnek, menjetek ki, újat kezdeni. Ugyanúgy a nagy Babilon bukása arról szól, keresztények, menjetek ki ebből a lehetőségből. Szakadjatok ki ebből a hatalomból. A világ ördögi, politikai, gazdasági hatalmak befolyása ne uralkodjon a szíveteknek, az értékeiknek, ne azok az értékek legyenek, az erkölcsötök ne az erkölcsre legyen, a lelkületetek ne az lelkületetek legyen, az álmaitok, a vágyaitok, a céljaitok, ne ennek a világnak az álmaim, a vágyaitok, a céljaitok legyenek. Menekülünk, szakítsuk el magunkat ettől az erkölcsötől, ettől a lelkületetől, a magunk hatalmától, a mában vagyunk. Nem tudom nem feltenni a kérdést. A világgazdasági válsággal kapcsolatosan nem ez a hatalom kap semmit. Nem erről a hatalomról derül ki és rendeződik, de hogy mennyire sebezhető, gyenge, és ugyanakkor mennyire kegyetlen. A volt szerinti boldogok, amikor bejött az egész, nem? Gyászoltak és sírtak és rettegtek, hogy összeomlott ez az egész, és elmúlt a hatalom. Ez csak egy kis példa, hogy mi az, amikor összeomlik az a rendszer, az az istentelen rendszer, amiben ennek a világnak a fejedelmi, a királyai belvetik a uralmat. Egy olyan rendszer, amely gazdagságot, még több pénzt, még több luxust ígér, majd amikor megbillen, megrogyik, tömeleket hagyott az alkotalomban, a szegénységben, a kétségbeesésben. És ebben rendelően már erről cikkeznek családi drámák, depressziók születnek, felelőtlen magatartásformák terjedtek el, növekedett az öngyilkosságnak a száma. Kísértetésen visszajön a kép. Gyászolunk, sírunk, jaj, szégyellünk. Mert valami elvésztett, kevesebb lesz. És ebben a helyzetben azt mondja Isten kérdés emlékének. Ne erőjétek ki. Ne erőjétek. Ne erőjétek. Ne ezt foglaljunk fel. Térjünk meg. Isten Ura a fényében láthatja a világot, hogy a hatalom, a pénz megingathatatlannak hit uralma. Hogyan törik meg és esik darabjaidat? És minden kormány megpróbálja nekünk, és persze fontos. Nincs más rendszer helyette. De a szívünkben ez azt mondja, hogy szakassuk el magunkat a csillogástól, az anyagiakhoz kötődő áramtól, a tüzkeségtől, a felfoglalkozottságtól, a kemény szívűségtől, és térjünk meg az